12. fejezet. Szomorú napok. Íme a jókai első önálló lépése, fészekrakás, ahogy közönségesen mondják, milyen zűrzavart, feldúlást és összeomlást okozott. Az anyja kitagadta távollétében Petőfi az életképek augusztus 21-i számában, leközölte a Vörös Martihoz címzett verset, emiatt elhidegült tőle. Jókai falusi magányából tiltakozott az ellen, hogy távollétében Petőfi közölte a verset. Petőfi erre a szeptember 10-i számban felmondta az év végére a társszerkesztést, mire viszont Jókai szeptember 18-án válaszolt, és többi közt ezt mondja. Petőfi kíméletlen, de erről nem tehet, mert ő úgy született. Ezt a gerinces nyilatkozatot már Laborfalvi Róza sugalta, de ez aztán végképp szét is törte a baráti kapcsot a két halhatatlan közt, melyet az időnek már nem volt alkalma többé összeforrasztani. Így vesztette el Jókai anyját, barátját, egzisztenciáját és nimbuszát egyetlen lépése miatt. Hiszen kétségtelenül egyenlőtlen volt ez a házasság, de bár közel 60 év van az esemény mögött, úgyhogy más volt akkor a közfelfogás. A bűnhődés azt a fokát, mellyel a végzett Jókait sújtotta, mégis túl keménynek kell tartani. Hiszen az anya álláspontja még tiszta, e derék puritán jellemű tekintetes asszonynak volt oka megbotránkozni fia házasságán, akár azt vegyük, hogy színésznőt vett el, akár azt, hogy magánál 8 évvel idősebb nőt, ami a rendes polgári életben is balul szokott kiütni, akár azt, hogy a leánynak leánya van, egy ok is elegendő a háromból, hogy az anya szívét összetörje. Hát még, hogy a fia ünnepélyesen ígéri a viszony megszakítását, és rögtön megszegi a szavát. Bizonyára ez az utóbbi a legrútabb és a legvisszataszítóbb az egész ügyben, mert a Jókai akarat erejének gyengeségére vet világot. Nem akarjuk mi menteni, kik azt hisszük, hogy a halhatatlanság kapujánál virágzó ócskaruha üzletek vannak, mivel hogy a bemenőknek túl kell adniuk előbb, akár hétköznapi, akár ünneplő ruháikon, pőrére vetkőzve, igazi termetükkel, igazi izmaikkal, esetleg ferdén nőtt vállukkal, szóval a maguk valódi formáiban kell ott járniuk. Nem akarjuk őt menteni azért, ami férfiatlan volt, sőt, rásütjük. De a Petőfi álláspontját lehetetlen indokoltnak tartani. A barátságnak is vannak határai, hogy éppen egy költő ne akarna elősmerni a szerelem hatalmát, az legalábbis különös. Egy Petőfi soha se ítélhet meg úgy e fajta dolgokat, mint egy filiszter vagy egy guvernant. Jókai végre is szerelmes volt Laborfalvi Rózába, és Laborfalvi Róza végre is nagy művésznő volt. A szellem birodalmában egyenrangúak, hogy öregebb volt, az igaz. De ha Jókait mégis lángra lobbantotta, hogy félrelépett, az is igaz, de ha Jókai ezt megbocsájtotta, mi köze hozzá Petőfinek? De hogyan is maradhatott volna ártatlan e szegény Laborfalvi Róza, a természetnek ez a kedvence, ki föl van ékesítve mindazokkal a bájakkal, melyek után a férfi világ fut, és amellett oda van helyezve egy kerítés nélküli helyre, a vidéki színpadokra. Ha kolostorban nőtt volna fel, tán a kolostor falait is ledöntötték volna érte, de a vidéki színpadokon nőtt fel. Nem a legnagyobb csoda lett volna, ha mégis megtartja érintetlenségét. Nos, hát ez a csoda nem történt meg, ennyi az egész. Hiszen a csodák ritkák. De végre is, hogy csoda nem történt vele, ezért még nem lehet agyon ütni. Más színésznőkkel se történtek csodák, azért mégis joguk volt nekik tisztességes főkötő alá jutni. Miért éppen csak laborfalvi Rózának nem? A rossz világ bizonyos hajszát indított meg ellene, bizonyos bojkott-szerű stratégiát. Igazán érthetetlen volt ez a közhangulat, hiszen más esetben inkább sajnálkoznak az emberek egy leányka felett, akivel ilyen szerencsétlenség történik. Igen, egy leányka felett, de laborfalvi Róza már 31 éves. Hát az volt az összes bűne, hogy 31 éves volt. Úgy, de laborfalvi Róza is csak Rózika volt még, mikor ez a hiba megtörtént. És azóta, ha a pletyka beszélt is egyet-mást egy daliás grófról, ha fölhajtottak is a színpadra egy-egy gyanús bukétot egyszer-egyszer, az ő magánéletén semmi kifogásolni valót nem találhatott, a legvizslább szemű páholynyitogató nő sem. Tudva levőleg ezek tudják a színésznök összes titkait. Okos, jószívű, ezt tudták róla. Takarékosan él, egy cselédet tart, és mégis tele van adóssággal. Jele, hogy nincs senkije. Ez adóssággal, mint erkölcsi bizonyítvánnyal dicsekedett az új férj. Most azután mindent felkotoráztak a múltjából. Még szerencs, hogy nem sokáig hánytorgotta szegény új menyecske a tapétán, mert holmi egyebek is történtek. De azért mégis mindenki tudta, hogy az apja a laborfalvi Benke József is színész volt, különben székely nemes ember. Az anyja is színésznő, vele Szirác Zsuzsanna. Arról is szerettek volna valamit tudni, de csak hamar másfajta rácok kezdték az érdeklődést lekötni. Benke Judit Miskolcon született 1817-ben, április 8-án, ha később apja megunván a színészetet leányiskolát nyitott. A színészet iránt korán mutatott hővágyat s hamar jutott színpadra. Laborfalvi Róza név alatt Budán, a Komlósi Színtársulatnál, hol a híres kántorné nagy diadalait színről színre látta, s páratlan művészetét mohó szomjúsággal úszólván fölszitta. Eleinte csak kis szerepeket játszott náni szobaleányt a Benyámin Lengyelországból, vagy a Nyolc garasos atyafi című kedvelt darabban. De mikor a társulat Székesfehérvárra ment, s kántorné nem követte a vakmerő direktort, átadta szerepeit a világ szép Rózának, ki azokban mindjárt jelentékeny sikert ért el. Mikor 1837-ben a Pesti Állandó Színházat megnyitották, és kántorné valahol vidéken betegen feküdt, úgyhogy szerződtetni nem lehetett, helyét is laborfalvi Róza foglalta el. Dériné, aki a gyönyörű gyermeket még Miskolcról ösmerte a szülői házból, némileg konsternálva írja naplójában, hogy senkit sem találtak alkalmasabbnak, mint az így matrónák és hősnők szerepeiben gyakorlatlan fiatal laborfalvi Rózát. A közönség azonban szívesen bevette azt, hogy fiatalon matrónákat játszott, de visszatetszést szült, most már Jókaival szemben megfordítva, előhaladott korában a fiatalt játszotta. Roppant igyekezettel haladt előre nagy etapokban, míg végre az elsők közé küzdötte fel magát. De volt is hozzá királyi termete, klasszikus, szépséges, azok a nagy, fekete, beszélő szemei. Jegyzi meg ismét Dériné. Úgy ám, de voltak is hozzá nehezen utolérhető elsők, jegyezzük meg mi. Egy lendvai, egy egresi, egy szerdahelyi, és olyan kritikusok rakták le lábaihoz az elismerés virágait, mint Vörösmarty és Bajza. De mindegy, az anyai átok megkezdte a maga romboló útját. A Pilis Csabai nász után visszatért Jókai, aki ünnepelt volt, gazdag és kedvelt, becézett és irigyelt, most idegen lett és szegény, elhagyatott és reménytelen jövőjű. A lap, a fejős tehénke, bukófélben volt, nem jövedelmezett semmit, most már a felesége keresményére lesz utalva. Mert a komáromi harisnya nem fogja többé ontani a szép öreg tallérokat. Ez rettentő még gondolatnak is kivált, ha a feleség is el van adósodva. A Petőfivel való meghasonlás elvette kedvét az írói kompániáktól. Hitelezői értesülvén a komáromi végrendeletről egyszerre szorongatni kezdték. Komárom felül fagyasztó hidegség fújt. Csak Károly bátyja írt egy rövid levelet latinul, hogyha az asszony kezébe kerülne, ne értse. Egy sor volt benne az egyetlen fénysugár a sötétségben. Azért, hogy anyánkat megcsaltad, én tégedet soha el nem hagylak. S tényleg nem hagyta el. Nem sokára látogatást tett náluk, és elhozta azt a 100 és néhány forintot, melyet Mórica múlt évben félretett irodalmi keresményéből átadott neki, hogy azt megőrizze számára. Minden rossz összejött, hogy ellensúlyozza azt a csöpp mézet, amit a házasság nyújtott. Móric megrendült, tanácstalanul révetek tekintettel állt meg a romokon. Mihez nyúljon, mit kezdjen? A munkába temesse gondját, de milyen munkába? Regényírásba fogjon. Most midőn a végzet bonyolítja a nagy drámát, melyben az ország minden lakosa szereplő személy. És kiolvasna most költött eseményeket, mikor a valódiak is örökös hátborzongatásban tartják az embereket. Oly üres volt neki ez a forrongó, hüledező és megriadt város, hol, mint hab a habot, az egyik esemény gyorsan elmossa a másikat, hogy örült, mikor a nemzetőr ifjúság közül kíséretet kezdtek toborzani Kossuth mellé, aki az Alföldre volt indulóban, a névfölkelés szervezésére a fellázadt rácok ellen. A legintelligensebb ifjakat keresték, ám bár kellett is azokat keresni, akik testőrök is legyenek, ám bár kell is az Kossuthnak az Alföldön, de legyenek esetleg szónokok is, ha ő elfárad. Amellett legyenek olyan értelmesek, hogy a saját képében küldhesse ide-oda szerepekben, üzenetekkel, megbízásokkal. Jókai is ment erre a toborzó útra vele, de beszédet nem mondott, mert Kossuth ugyan el nem fáradt, de ki ismert volna Kossuth jelenlétében beszélni. Pedig gyűjtött egy egész hadsereget. Jókait ez alkalommal egy érdekes írónak való feladattal bízta meg, hogy keresse fel a híres Haramiát, Rózsa Sándort, aki 150 főnyi betyár csapattal szabadságharcosnak ajánlkozott, ha amnesztiát kap, s vigye meg neki a pecsétes mellevelet. A mindenre kiterjedő figyelmi Kossuth fölemlíti, hogy a betyárok portyázásukkal sok bajt, zűrzavart csinálhatnak az ellenségnek, másfelől pedig a becsületes alföldi nép jár jól, ha a zsiványaitól megszabadul. Rózsa Sándor megbízottja, aki Kossuthnak a levelét hozta, elkalauzolta, egy laptikán, szurok sötét éjjel torony irányában, lápon, kukoricáson, ördögön, poklon keresztül egy tiszai füzes szigetre. A régi lovag regényekben a szemét kötik be az idegennek, akit valamely titkos helyre visznek, hogy fogalma se legyen, merre jár. Hát ez itt is megvolt, de új formában. A tiszai szigeten átvette egy zsivány. Az elvitte egy lápos helyre, ahol egy másik zsivány lakott, míg végre eljutott nagy ceremóniák után a legutolsó zsivány kalauzolásával Rózsa Sándorhoz, akinek volt magához való esze, dacára, hogy nem fésülködött tükörből. Jókai nagyra volt ezzel a megbízatással, átadta úgymond a mellevelet a Zsivány királynak, és beszélt hozzá, annak ezen túlja magasztos hivatásáról, de az csak a pipáját szitta ásítozott, és azt kérdezte, kitől kapja ő majd a kapitányi lénungot. Pompásan írja le a találkozást, és színesen jellemzi Rózsa Sándort memoárszerű munkájában, az Én életem regényében, elfeledkezve, hogy egy jelentése lehet valahol, mert 1848. október 31-én reggel 7:30-kor az állítólagos találkozás után fél egyházáról intézett Kossuthoz, s melyben tudatja a teljes hatalmú országos biztos úrra, hogy küldetésének csak részben felelhetett meg, mert Rózsa Sándorral nem bír találkozni, minél fogva a bocsánat hirdető levelet egyik emberének, Lukácsi Károlynak adta át. Így csodálatos módon veszett el nála a valóság a fantáziában. Adatai visszaemlékezései többé-kevésbé megbízhatatlanok. Az elbeszélők általában rossz historikusok, mert a képzelő tehetségen kívül, mely az események megkorrigálója, még a formába öntés művészete is ellenállhatatlan erővel csábítja őket áthágni a valóság határait. Ha ezáltal az események megszépülnek, még a nagy történetírók is beleesnek így hibákba, hogy ha sok szép irodalmi elementum van bennük. Így például Macaulay a Warren Hastings eszébe. Fáj neki, hogy a hálátlan Anglia igazságtalanul ítélt el a nagy államférfit, s midőn valahol a parlament naplóiban kutatva egy jelentéktelen adatot talál, hogy Warren Hastings-t valamely apró cseprő ügyben elaggott korában, mint tanút, sorompói elé idézi az alsóház, és egy íjjelzés szócskát lát zárjelben a szöveg közé beszúrva. Megkapja ezt a kis zárjeles szót, kidomborítja fantáziájával a jelenetet, mi mozgás támad a ház mezői, mikor az aggastyán belép, többen felállnak, innen-onnan éjjel hangzik fel, némelyek a kalapjukat lengetik. Szóval ebből az egy szócskából nyájas verőfényt kalapácsol ki az igazságtalanul elítélt nagy ember életalkonyatára, és jóvá iparkodik tenni, amit Anglia elhibázott, megkorrigálva a végzetét. Jókai Pestre térvén vissza, újságjának szerkesztésébe akart merülni. Minden baj ellen a munka a legjobb orvosság, de rá is volt utalva a munkára, mert a mozgalmak szétszórták az írókat. Ki a táborban volt, ki valami hivatalban ül, de a folyton bonyolódó helyzet őt is minduntalan kizavarta íróasztala mellől. Hol az őrségre kellett mennie egész éjjel razziát tartani a csavargók közt, hol a horvátok ellen készülő sánc munkához rendelték a katonaságnak segíteni. Mozgalmas az idegeket folytonos feszültségben tartó események nyomon érték egymást. Lambert gróf megöletése rémes szenzációt teremtett a fővárosiaknak. Teljes hatalmú, országos biztos úr! Rózsa Sándor amnesztiáját kézbesítette. Eljárásom kissé divergált a vett utasítástól, de a körülmények úgy hiszem igazolandják. A kérdéses had nagy jelennem létében a bocsánat hirdető levelet Lukácsi Károly első őrmesternek adtam át, mint ki ezügyben maga legtöbbet fáradozott, azon utasítással, hogy rögtön keresse fel Rózsa Sándort, s a kérdéses föltételeket tudtára adva rögtön indítsa meg már 280-ra szaporodott csapatjával rendeltetése helyére. Alázatos szolgája Jókai Mór. Egész éjjel verték a dobot a nemzetőrök, és szepegve várta a lakosság, hogy a katonaság megkezdi a város lövetését. Majd megint Kossuth küldte el Csernátoni Cselajossal kettőjüket Bécsbe. üzenettel a bécsi forradalmi kormányhoz, hogy akadályozza meg a rendelkezésére álló csapatokkal Jellasicsnak közeledését Bécs felé. Oda ugyan hiába mentek, mert a bécsi forradalmi kormány ugyancsak nem parancsolt már akkor senkinek. A fejetlenség káoszában fetrengett, de azért csak Csernáton járt utána, mert Jókaje visszaemlékezések nyomán írta meg évek utána kőszívű ember fiainak Bécsben lejátszódó epizódjait. A bécsi út után, bár az idő nem volt rá kedvező, mégis regénybe kezdett az életképekben, a szomorú napokba. A cím ráillett a mostani napokra, hanem a tartalmat tapintatlannak találták a helyzethez. A felvidéki tót nép gazságát festvén a regény a nagy kolera idejéből, holott ez idő szerint éppen a tót nép mutatott rajongó lelkesedést a magyar ügy iránt. Többen kifogásolták a regényt, sopánkodva, hogy megtalálnak a tótok sértődni. No bizony, gyengén állhatott már a dolog, mikor a szegény tótocskák érzékenysége is faktor lett. Jókai félbehagyta a regény, de talán nem a tótok miatt, és még kevésbé, mint maga jajdul fel később egy hazafiúi frázisban, mert a nagy nemzeti bajok közt cserben hagyta a fantáziája. Volt arra számos ok. Nevezetesen az életképek beszüntetése előfizetők hiányában elkerülhetetlenné vált. Mindegy volt tehát, hogy a harmadik folytatásnál szünteti-e be a regényt, vagy az ötödiknél. Hatodik szám már úgy sem jelenik meg. E súlyos helyzetben minden omlott-bomlott, vesztett csaták hírei érkeztek. Mészáros hadügyminiszter elfátyolozott hangon jelenti az országgyűlésen. Szeretnék pincéből szólani, hogy ne látszassék arcom pirulása. A lakosságot megdermesztette a félelem, amilyen könnyen buzdult, éppen olyan könnyen kétségbe is esett. Egy-egy nyert csetepaté után Európát akarta földarabolni, vesztett csata azonban egyszerre kiölte belőle a remény utolsó szikráját is. Ez az elkényeztetett városi közönség mindig a két véglet közt himbálózott. Most csupa hiúbb hírek jöttek. Jókai maga is fölkiált. Senki se voltam már. Ha van valami a világon, ami még a semminél is kevesebb, az egy férj, akinek a létezése a felesége jóvoltából áll fönn. Érezte elhagyatottságát, a szegénység nyomasztó erejét, egyedülállott sokszor volt azon a ponton, hogy hazamegy Komáromba, anyja lábaihoz borul és otthon marad. És még mindig romlott a helyzet. A Nemzeti Színházba se járt senki. Néha alig 5-6-an jelentek meg az előadásom. Világos immár, hogy az előadásokat meg kell szüntetni. Most már a felesége egzisztenciája is kétségessé vált. Most lett csak szegény ember, mert most már meg sem szökhet mellőle. Egy kis szerencse mosolygott rá. Pesti Hírlap szerkesztője Csengeri Antal kormányhivatalt vállalt, s a Hekenast és Landerer cég Jókait szerződtette szerkesztőnek új évtől kezdve. Szép pozíciónak látszott, de hol vegyen hozzá írókat? A Pilvax asztalt, ahol piaca volt az ilyennek, ugyancsak elsöpörte a politika és a háború. Az egyes szereplő nagy embereknek ez idő szerint lapjuk van. Akkor nem telt mindenkinek külön lap, de egy-egy külön írója majd mindenkinek volt, és azt magával vitte. A Pilvax asztal néptelen volt az aggódó cívisek, itták körülötte a krampampuli testénként. Jókai úgy segített magán, hogy már decemberben kezdte írni a Pesti Hírlap cikkeit, hogy új évkor egy kis készlettel foghasson a szerkesztéshez. Ez volt a szomorú napok félbeszakításának valódi oka. Eközben a Móri csata váratlanul eldöntötte Pest sorsát és a Pesti Hírlapét is. A főváros most már nyitva maradt az ellenség előtt. Spáni félelem fogta el a lakosságot. Kivált, mikor kiszivárgott, hogy az országgyűlés biztonság okáért Debrecenbe akarja áttenni székhelyét. Az év utolsó napja volt, csikorgó hideg idő. A régi vígadó zuzmarás ablaka mögött tanácskozott az országgyűlés. A tárgyalás benyúlt az éjszakába, künn izgatott tömegek várták a határozatot. Végre valamivel 10 óra után oszlani kezdett a ház. Mi történt, kérdék? Debrecenbe megyünk, újságolták a teremből kiözöllő képviselők. A határozat futó tűzként járta be a várost, mely mint a fölpiszkált hangyaboly mozogni kezdett. Ének évadján népesekké váltak az utcák, az emberek lótottak, futottak, csomagoltak. Ahány szekér és ló volt, az mind előkerült most. A vác kerepes és üllő felé vezető úton éjfélkor már ezrével húzódtak a szekerek, hintók és mindenféle járművek, a térdigérő hóban telve menekülőkkel. Jókai a képviselők nappali tanácskozásából sejtette a határozatot, s már a délután folyamán kölcsönkért Pálfi Albertől 100 forintot. Becsomagolta a legszükségesebb holmiát, hogy a kormánnyal együtt menjen Debrecenbe. Jókainé még maradhatott volna, de ő is követni akarta férjét. Már este 11-kor kimentek az indóházhoz, de málháikat el nem fogadták a vasútra, mely különben csak Szolnokig volt akkor kiépítve, azt adván okul, hogy a podgyász szállítókocsik az állam holmiának vannak föntartva. E holmi nem sokára meg is érkezett, közte volt a bankó nyomtató prés is, melyet a Kossuth család málháival hoztak ki egyszerre. Ilyen szerszámmal úti költség nélkül is élvezet lehet utazni. De lesz ennél még becsesebb holmi is a vasúton. Most vesz le egy ládát egy kocsiról 2 zuzmarás bajuszú katona, s a láda mellől Bón is Samu száll le, nagy asztrakán sapkáját egészen lehúzva a fülére. Ebben a ládában a szent korona van. Percenként sereglenek zászlósurak, főrendek, képviselők családjaikkal. Az indóház megtelik sokasággal, ember hátán hullámzik. Mekkora vonatnak kellene annak lenni, amely ennyi embert elszállítson? Egy gép nem bírja meg. Kevéssel éjfél előtt megérkezik Kossuth családjával. A kisfiúk farkasprémes szürke bundát viselnek. Kossuthné előkelő tartású, szigorú tekintetű úrnő, ki nyugodt finom mosolyjal fogadja a köszönéseket. Kíséretükben Ducsek miniszter van, egy komorna, egy inas és guvernant. A vendéglős, minthogy szilveszter estéje van, mi vidám dévaj éj más alkalommal. Az ősi szokáshoz képest grogot szolgál fel az előkelő utasoknak. A fiúk álmosak, elutasítják a grogot. Vilma kisasszony szívesen elfogadja, és egy pár kanálnyit iszik. Kossuth gondolkozva jár fels alá az első osztályú váróteremben, és jelentéseket fogad, parancsokat ad ki. Láthatólag nyomott hangulatban van. Néhány népképviselő legott udvart képez körüle. A grogot Kossuth is átveszi a hajladozó kocsmárostól, ki érzi a pillanat fontosságát, amely neki a sors által juttatott. Kossuth hozzá kocintja poharát a képviselőkéhez, a ducsekéhez. Az óramutató átlépi az öreg esztendő mesdjét, és a következő percenete már 1849-re esik. Adjon az Isten jobb esztendőt a hazára, mondja a szónokok szónoka, és szürcsöl a párolgó italból egy pár kortyot, aztán leteszi szórakozottan, és ott felejti, mert 100 emberrel kell beszélnie, 100 dolgot kell eligazítania. De mégis lassan megy minden a kisdett pályaudvarban. Egész hajnali 3 óráig kell várni, míg a vonat elindul. A személyek egy része is visszautasítatik, a podgyász pedig mind ott marad bizonytalan ideig, míg sorra kerül. Így a Jókai jégpodgyásza is, melyet Szolnokon fognak megvárni. Itt is bevárhatnák még, hiszen Windis Gréc herceg még messze van, de már türelmetlenek, ég a lábuk alatt a föld. Gertrudis fiatal férje karjába kapaszkodik, és a világot jelentő deszkákat elhagyva felszáll egyikébe a harmadik osztályú vagonoknak, mert egy Rothschild is csak ilyeneken utazhatnék most. Az első és másodosztályú kocsikat Kossuth Lajos és környezete, valamint az országgyűlés két házának notabilitásai töltvén meg. Szolnokon napokig vesztegeltek jókaiék, tized magukkal lakván egy szobában, köztük Szilágyi Nébujovszki Gyula anyósa, kinek a málhája szintén visszamaradt a pesti indóházban. Minden vonathoz kimentek, de bíz azt egyik se hozta, katonákat és hadicikkeket szállítván folytonosan. Az első egy-két nap csak gond a podgyászvárás, de harmadik nap életszükség a fehér nemű, negyedik-ötödik nap pedig megsemmisül nélküle az úriember. Jókai hatodnapra keserű elszántsággal jelenté ki, megunván a kétségbe esett asszonyok sopánkodását hallgatni, hogy elmegy Pestre. És ha térdig koptatja is a lábát érte, elhozza a podgyászukat. El is indult, de a ceglédi megállónál a szembejövő vonaton megpillantja Madarász József képviselőt, kivel, minthogy a két vonat megállott egy percig, szót válthatott. Elmondván, hogy Pestre megy a színésznő podgyászát megkeresni, Madarász figyelmeztette, hogy azt már nem ajánlhatja jó szívvel, mert Windis Gréc már Budán van, és a fehér nemű helyett könnyen csak nyakravalóhoz jut, mert a herceg éppen nem tréfál a skriblerekkel. Ami pedig a színésznők málháját illeti, az alkalmasint a vonaton van. Mire Jókai megértvén a cirkumstanciákat, egy perc alatt átugrott a másik vonatra, amelyen csak ugyan megtalálta a podgyászt. Így aztán visszaérkezvén Szolnokra, még aznap egy ékényes szekeret fogadtak, és megindultak a kálomista Róma felé. Velük ment Szigligeti Ede is, aki, mint Jókai írja, szintén nem volt hajlandó Pesten bevárni a Windis Gréc herceg kritikáját, második Rákóczi Ferenc fogsága felől. Keserves út volt ez a 20 fokos hidegben. Városi embereknek az akkori vendéglők mellett szalonnán, túrón táplálkozva, néhol az se volt, mert a menekülők mindent fölettek, fűtetlen szobában hálni, néha szalmán, mert ágynemű se jutott. Valóságos megváltásnak tartották, amikor végre egy örökké valóság után a gyékényes szekér megállhatott Debrecenben a városháza előtt, és a csontig átfagyott Jókai leszállhatott lakás iránt tudakozódni a főbírónál, aki egyszerre kicsi nyúr lett Debrecenben, megtelvén a város nálánál nagyobb urakkal, hatalmas államférfiakkal, akik valamennyien parancsolni akartak valakinek. Éppen volt még egy lakás Dudás Szűrszabónál a Nagy Péter fia utcában, pedig ugyancsak nehéz volt kapni. Egymásra licitálva kapkodták el a napok óta érkező úri népek. Bizony sokat ért most egy debreceni ház, és keveset ért egy pesti. A lakás egyetlen szobából állt, mégis 20 pengő forintot kellett érte leszúrni egy hónapra. Itt rendezkedtek el Jókaiék, volt a szobában egy belülfűtő kemence, annak a tüzénél főzött Jókainé, miután beszerezvén a főző eszközöket férjúram maga ment ki reggelenként szatyorral a szatócsoktól és a kofáktól bevásárolni az élelmi cikkeket. A piacra járásnak több hasznát vette később, mint a politikusok körül való kuncsorgásnak. Élet elevenen beállítani a kofákat és vevőiket regényeibe, itt tanulta. Idilli élet lett volna ez két romantikus lélek számára, például a Senki szigetén, de még Debrecenben is, ha a gond nem veszi el a menyecske főztjének pompás ízét. A gond, hogy a Pálfi Alberttől kölcsönvett 100 forint szédületesen fogy, és más pénz nem mutatkozik. Jókai nénem kap most fizetést. Jókainak pedig semmi foglalkozása sincs. Az egyetlen nyári pálban bízott, aki Sódelni útján jó emberes, ő távoli rokona. Unalmában minden nap ellátogatott hozzá, egy szobában lakott Patai Józseffel. Két íróasztala volt a szobában, Egyszerű fenyőfából be se volt festve. Az egyik, amelyiknél Nyári Pál ült, volt a belügyminisztérium, a másik asztal a Pattaié volt a közlekedési minisztérium. Ha sok írni valójuk akadt, akkor befogták Jókait is, tehát hol a közlekedési, hol a belügyi minisztérium személyzete volt, de fizetést nem kapott sem az egyiktől, sem a másiktól. Nem sokára azonban Nyári Pál csak ugyan kenyérbe tette Reál Bízván 150 forint havi fizetéssel a hivatalos közlöny szerkesztését, melyet Gyurmán Adolf, a forradalom viperája látott el eddig mérgezett nyilakkal. A nagy tisztesség és a 150 forint egyszerre lázas örömre gyújtotta a Dudás uram lakóit. Jókainé kivette Dudáséktól a fele konyhát és fele takarék tűzhelyet, sőt, szolgálót is fogadott, mert most már az úr nem járhatott ki a piacra, Pékhez, Mészároshoz, politikát kellett csinálnia, mégpedig a Nyári Pál ízlése szerint. Hiszen nem is volt az rossz ízlés. Nyári Pál egyike az elmúlt század legjobb koponyáinak, hatalmas judícium éleslátás, praktikus világnézet, és az igazság rendületlen szeretete jellemezték, oroszláni tekintet a haragos szemöldök alatt, de a szív egy bárányi. Aki nem ismeri Nyári Pált és életét, annak nincs fogalma arról, hogy kis pozíción mekkora nagyjá lehet valaki. Bizonyára könnyű lett volna őt vakon is követni, ha nem lett volna már ekkor minden út veszedelmes, mert a nagyok útjai már ekkor nagyban divergáltak. Ahány annyi felé húzott, gyűlölték egymást. Irigyelték ezt, féltek Emettől. Nem kellett ide már Vindisgrécz, se a Miklós cár segítsége. Bent volt már a legyőzhetetlen ellenség, a viszálykodás a magyar urak között. Jókait nem lehet se dicsérni, se gáncsolni a cikkeiért, neki nem voltak erős meggyőződései. Egy nagy gyerek volt, semmi egyéb. Tavaly még Petőfi tutélája alatt radikális, a legvörösebb vörös, ami csak lehet. Most a mérsékelt nyári tutélája alatt, megtöltve annak eszejárásával, egy bölcs aggastyán higgadságával kezdi működését a közlönyben. Cikkei szakasztott azon a hűvös magaslaton tárgyalják az izzó kérdéseket, mint ahogy azokat ma 50 esztendő után látjuk és kívánjuk megítéltetni. A nemzet nem az uralkodó ellen küzd, írja, hanem a reakció ellen. A nemzet nem támad, csak védekezik. Legyen bárki a kormányon, aki alkotmányos szabadságainkat nem bántja. Mi helyet adunk neki mindjárt, enélkül pedig soha. Ezek a közlöny vezércikk témái. Ezek a nézetek arra a kis csoportra vallanak, amelyet közönségesen Kazinci körnek neveztek. Ide tartozott Csányi, Nyári, Kazinci Gábor, Szemere Bertalan, Patai József, Kovács Lajos, Klauzár, Báró Kemény Zsigmond. Szóval a mérsékeltek, az okos emberek, akiket még tavaly sükeivel lehurrogattak, hogy nem kellenek ilyenkor. Cikkeket legnagyobb részt Kovács Lajos és Kazinci Gábor írták. A többség az engesztelhetetlenek, a szakításra törekvők, a vérmesek, a felbőszültek, a hazárdőrök. Felháborodva olvasták a cikkeket. Micsoda sárga-fekete limonádé ez. A gyurmán vitriolba mártott tolla után micsoda visszaesés, mit akar ez az ember, ki van mögötte? Titkos célzatokat kerestek, és egy könnyen benépesíthető hátteret kanyarítottak a cikkek mögé. Hoho, hiszen ott valamit főztek, hiszen ezek békét akarnak. Összesúgtak, kieresztették a litkájából a gyanút. Elhomályosult tekintetükkel látni vélték a bécsi kezet. A Pávi Albert radikális lapja a március 15-e hevesen megtámadta Jókait, és a szerkesztő gyerekes módon rögtön visszakövetelte a kölcsönadott 100 forintját. Jókai hüledezve lát, hogy egyszerre milyen nagy port vert fel. Kétségkívül gyenge politikus és felületes újságíró volt, de bizonyos tulajdonságai a publicisták fölé emelik. Jelszavakat tudott kidobni a közönség közé, és egy sikerült jelszó többet segít más a számra menő bölcsérveknél. Egy ötlet, egy bombó megöli a legfönségesebb beszédet, és megállítja a legdühösebb rohanó tömeget. Láttuk-e fiatalembert a Lederer féle macska zenénél, amikor azt mondja a Lederer vesztét kívánó népnek? A hazáért könnyű meghalni, de nehéz ölni. Láttuk a Landerer nyomda előtt, hogy mikor szakadó esőben letetette a tömeggel az esernyőket. Az ilyen embernek az elme szikrái veszedelmesek, ha rosszra használja. Azért hát vigyázni kell, hogy olajat csöppente a tűzre, vagy oltóvizet. Hát ez bizony most vizet csöpögtet, mégpedig tiszta vizet. A képviselők pro és kontra foglaltak állást, már tudnélik azok a néhányak, akik csinálták a dolgokat. Mert a többi jó ízűen kártyázott éjjel és nappal a fürdő vendéglőben, és nem olvasta a közlöny cikkeit. Mindegy, azért ők is hallani fognak róla, mert hát ebből interpelláció lesz a házban. Hiszen fontos eset ez, mert nyári ellen megy az élet. Mégpedig ez idő szerint nincs sürgősebb dolog az országban, mint Nyárit és társait összetörni. Igaz, hogy Pesten derűre, borúra lövetés akasztja a mieinket Windisch Grécz herceg, de hát az messze van, és itt is csak mozogni kell. A cikkek ügye tehát az országgyűlés elé kerül. A február 10-i ülést egészen kitölti ez a kérdés. Madarász László nagy kedvteléssel látszik utat egyengetni. Annak a bizonyos kis gépecskének, mi a francia forradalmat a világ legszomorúbb látványává tette. Mintha nem eléggé fogyna a magyar a csatatereken és a Károly kaszárnya udvarán. Egy nap marciális törvényeket sürget Madarász László, meg nem jelent képviselők ellen. Most Nyári Pált és társait szeretné eltenni láb alól. A ház hangulata neki kedvez. A ház hangulata Jókai ellenes. Bár Jókai személye csak az a bizonyos fogpiszkáló, mely az elítéltetés okául szolgáljon. Nyári Pál védekezését ingerülten hallgatják, vagy nem is hallgatják, zajjal és ellentmondásokkal van megszaggatva. Február 12-én Kossuthnak is nyilatkoznia kell. Ékes szólásával, találó érveivel lecsillapítja az ingerültséget. Nyilatkozatának az a veleje, hogy a kormánynak semmi köze a cikkekhez, a szerző aláírta nevét, akinek kifogása van, végezzen vele. Mindamellett ad audiendum idézte magához Jókait, ki meg is jelent a kitűzött órában a városházán, hol Kossuth széke. Kossuth, kit pedig azzal gyanúsítanak immár, hogy meg akarja magát koronáztatni, igen egyszerű módon él és viselkedik. Egész nap író asztalánál ül, levelez, fogad, intézkedik, rendeleteket fogalmaz, gyorsan ebédel, és rögtön visszatér a munkához. Egész szórakozása abból áll, hogy hetenként kétszer visztet játszik. Gróf Eszterházy Mihály a játékmester, rokonszenves partnerek összehívásával van megbízva a kijelölt estékre. Nagy kitüntetés, akit partira meghínak. Kitüntetések közül ez pótolja az aranygyapjút a királytalan királyságban. Egyébként semmi fény, semmi ceremónia nem jelzi, hogy az ország leghatalmasabb embere ott lakik. A debreceni főbíró is nagyobb flanccal kezeli a közhatalmat. Jókait nem jelenti be, lakály vagy sima képű titkár, kopogtat az ajtón és a patriarchális szabadra, benyit Kossuth szobájába, melynek falait különféle színű gombos tükkel kiszurkált térképek borítják. Jókai részletesen írja le ezt az audienciát, de az ő előadását okulva egy pár eseten nem fogadhatjuk el készpénznek. Kossuth úgy látszik, nem fektetett nagy súlyt a cikk dologra, bár nem helyeselte a békésebb hangok pengetését, de nem is helyeselhette, mivel úgy inkább a közönség feltüzelése, mint józanítása állott a hadviselés érdekében. Az ő szemében már el volt vetve a kocka, neki már nem volt visszatérése. Nemzetnek még lehetett. De akarhatta-e ő azt, hogy a nemzet ne vele menjen, hiszen csak ember volt? Annyit tudunk bizonyosan, hogy az ad audiendum nem volt valami dörgedelmes jelenet. Kossuth azt a kérdést intézte, hogy ki sugalmazta a cikkeket. Jókai természetesen nem vallott nyári pára, de ez nem is lett volna igaz. Sugalmazásról szó sem lehetett. Nem is kellett őt sugalmazni. Nagyjából olyan volt, mint a fonográf, aki legutoljára beszélt vele, annak a hangját adta vissza, csak hogy jobban. Jókai ügyesen védekezett a Kossuth beszédjeiből vett idézetekkel. Aki annyit beszélt, annak a beszédjeiben mindent találni. Mire azzal bocsájtott el, hogy folytassa ezután is a szerkesztést, de legyen egy kicsit forradalmibb, és beszélje meg cikkei témáját Báró Józsika Miklóssal, aki a Honvédelmi Bizottmány és így a kormány tagja volt, és a közoktatási tárcát vitte. Mindez idáig szerencsésen ment, és ki tudja, miként végződik a Józsika rossz modora és kategorikus kijelentése, hogy csak olyan cikke mehet le a nyomdába ezentúl, amit ő előzetesen elolvas és helyben hagy, az ő bárány lelkét is lázongásba nem hozza. Nyomasztó, sőt reménytelen anyagi viszonyai közt talán elfogadta volna ezt a föltételt egy más politikustól, egy laikustól, de Józsika egyúttal író volt. És Jókai azt is érezte, hogy nálánál kisebb író. Na már most, hogy egy kisebb író cenzúráján menjen át egy nagyobb író elmeszüleménye, ez sok. Olyat még Torquemada se gondolt ki, akkor a türelmet és önmegvetés krónika föl nem jegyzett. Jókai még aznap benyújtotta lemondását a közlöny szerkesztéséről, persze a felesége helyeslésével. Most már megvolt a fél takarék tűzhely dudáséknál, de nem volt rajta mit főzni. Nem volt egyebük, mint egy kosztosuk, kákabélű Farkas János kormánytanácsos, aki a fejébe vette, hogy ő a Jókainé kosztján fog kitelelni, és ezért az akkori debreceni árak szerint 60 forintot fizetett havonként, de a bort napról napra maga hozta a köpenyege alatt. 60 forinton tengtek-lengtek valahogy egy kis ideig, mert tudni lehetett, hogy nyári pál nem abból a fából van, aki a maga embereit könnyen elhagyja. Egy nap indítványba hozta a miniszter tanácsban, hogy adják ki azoknak a színészeknek a fizetését, akik a kormányt Debrecenbe kísérték. Józsika nem ellenezte, Patai meg éppen javasolta. Kossuth ugyan közbeszólt némi bosszúsággal. A komédiások az utolsók. De miután a takarékos Ducsek is hozzájárult, több ellenvetést ő se tett. Hiszen úgyis ott volt a bankóprés. De a Jókai bajai ezzel még korán sem szűntek meg. A debreceni mérsékelt pártot mind jobban-jobban kezdték madarászék piszkálni, szorongatni. Kivált a március 15-ében Pálffy intézett erős támadásokat. Nyáriék belátták, hogy orgánumra volna szükségük, mire megalapítá Jókai a debreceni esti lapokat az ő bíztatásukra ugyan, de a saját szakállára. Az első szám február 22-én jelent meg azzal a programmal, hogy a megtámadott hazát és a 48. törvényeket megvédje a külellenség és a túlzók ellen. A lap szenzációt okozott. Mindjárt az első számból, melyet elejétől végig maga Jókai írt meg, elfogyott 1000 példány, s minthogy fele bevételre voltak szerződve Csáti nyomdásszal, az 50 forint jövedelemből 25 forint jutott Jókainak, 25 a nyomásért. Ha ez így megy, mondd el Csátinak Jókai, ezentúl 2 bankóprés lesz Debrecenben. Hát úgy is ment. A közönség, melynek mindig nagy delícia, ha hatalmasokat csípkedik, ha nem volt is a nyári ég pártján, kapkodta az újságot. De az ellenpárt se pihent, a radikális lapok beteges rángatózással marták Jókait, illetve a csoportot, amely Jókait és lapját támogatta. Különösen Madarász László, a rendőrminiszter égett kioldhatatlan gyűlöletben irántuk. Ő lévén az esti lapok stichblattja. Halálos párbaj folyt itt, ösztönszerűleg érezte mindenki, hogy a felek közül egyik a fűbe harap. De melyik? Nem az, amelyiknek nincs igaza, hanem alkalmasint, amelyik ügyetlenebb, vagy amelyik tisztességesebb. Sajtó piszkálódásai, gyanúsításai csalhatatlan mód, de lassú, s ha a támadó félnek sok tarka macskája van, akkor egy kicsit bizonytalan is. Madarász tehát taktikát változtatott. Eddig a kicsinyeket üldöztette lapjai által, hogy a nyári páltáborát szétrobbantsa, de miután ez nem sikerült, elhatározta, hogy egyenesen nyári pára utazik. Az anya méhet kell kiölni, és szétmegy a raj. Ebből az időből datálódnak azok a sablonos alakok, sánta púpos emberkék nagyszakálú rongyos zsidók, akik kifúrt mankójukban vagy valami köntösükre vetett foltban tudósításokat hordozgattak a mindenható rendőrminiszternek az ország minden részéből, ellenség mozdulatairól és egyéb dolgokról. Sok krónika beszél ezekről. A fürge Madarász László igen jól tudta, hogy a kezében levő szakmából mi mindent lehet okos embernek csinálni. E sifrírozott vagy nyílt tudósítások közül sok volt a Doma Robiensis, melyeket vagy a maguk, vagy a rendőrminiszter kedvéért otthon készítettek a flamingók. A március 7-i miniszter tanácsban nagy jelenetet inszcenírozott egy ilyen kifúrt botban érkezett tudósítással a miniszter polgártárs, ki magát Robespierre-nek képzelte. Halotti sápadság ült ki az arcokra, midőn a kínos leleplezést tette, hogy egy tudósítás kapott Pestről megbízható kipróbált kézből, mely szerint Sódelni énekesnő, Nyári Pál többször említett barátnője, mindennapos vendég Windiskréc herceg szállásán. E fölfedezés drámai erővel hatott a jelen voltakra. Ez nagy dolog, és tisztán világosan áll. Minden szem nyárira szegeződött. Mert ha Sódelni a Windiskréc szállásán benfentes, akkor titkokat szállít neki. Ezeket a titkokat akkor a magyar hadállásokról és intézkedésekről Nyári Pál küldözi Sódelnének. Minél fogva a békésre hajló hangulatáért már eddig is gyanús Nyári Pál hazaáruló. Mi van ebben a dologban, kérdé Zordon arccal a kínos csendet megszakítva az elnöklő Kossuth. Az van benne, hogy nem igaz, felelte Nyári, nyugodt oroszlán tekintetét végig hordozva a teremben. De a tudósítás, ostobaság vágott közben Nyári, kicsit röstelkedve. Sódelné velünk egyszerre jött Debrecenbe, és azóta is itt van mindig. De hogy én erről nem tudok, csodálkozott Madarász László, mert nem jelentkezett szállásért a városházán, mint a többiek, hanem egyenesen Búzás Pál öcsémhez szállt, akinek itt háza van. De hogy te nekem erről nem szóltál, csóválta a fejét Kossuth, de már csak félt réfása. Azért titkoltam el itt létét, felelte Nyári Pál egyszerűen, hogy megtehessem múltkori indítványomat a színészek fizetése dolgában, mert ezt csak úgy tehettem, hogy Sódelné abban ne részesüljön. Madarász, te nagy felsülés nem, hogy megakasztotta volna, sőt, még élesebb támadásokra tüzelte. Különösen Jókaira úszítá lapjait, amelynek sikerült is meglehetősen felingerelni ellen a politizáló köröket, kikiáltványot hazaárulónak, ami akkoriban nem volt kellemes, mert a vésztörvényszék nem tréfált és elhamarkodott lépései sem estek valami erősebb kritika alá. Éppen március 15-e volt, évfordulója a tavalyi dicsőségnek, mikor ez a gyalázó titulus rázódult. Tavaly ilyenkor ezernyi torok éjjel ezt a Pest utcáin, most összesúgtak mögötte a cívisek, hivatalnokok, a képviselők. Itt megy az áruló, főbe kellene lövetni, mégis rettenetes, hogy így szabadon hagyják ezek a puhányok. Jókai, ki ikaroszként szállt följebb-följebb az esti lapokban, a béke galamb testéhez enyvezett szárnyaival, most egyszerre meghökkent. Érezni kezdte, hogy veszélyben van. Látta, hogy Madarász semmitől se riad vissza, Kossuth sem titkolta ellenszenvét irányában. Dermesztő hideg fújt rá mindenünnen. Babona fogta el. Az anyai átok sötét szárnyain vitte őt az elzüllés, a romlás, vagy még valami végzetesebb felé. Menekülésre gondolt a rettenetes napokban. Éppen Debrecenben járt egy tavalyi pajtás, a Vasvári Pál. Az megsajnálta, és el akarta innen vinni a szabad csapatjához kapitánynak, a múlcok ellen, de a férfias lelkű laborfalvi Róza ellenszegült, mikor Jókai előadta a szándékát, hogy így úgy megunta a tintával való vitézkedést. Ő is oda megy a golyók fegyverek elé, ahol az igazi helye van most egy igazi férfinak. A mélyen látó asszony rápirított. Móricz, te félsz! A megpróbáltatásnak egy keserves óráiban kezdett elé tűnni ennek az okos, higgadt és jellemes asszonynak értéke. Milyen szánalmas alak lett volna nélküle az elpárolgott redaktor. Ő öntött bele lelket és harci kedvet, jó volt most az érettebb higgadság. Egy fiatal szerelmes asszonyka a mézes év első felében bizonyára azt mondta volna, meneküljünk innen. Ő azt mondta, egy tapottat sem ész, megküzdesz ellenségeiddel, vagy elesel, vagy győzni fogsz, harmadik vagy nincs. Ő jól tudta, hogy a Jókai védelmezői még elég hatalmasak, az is tisztán állt előtte, hogyha Jókai most kitér a harc elől, akkor semmi jövője nincs. A gyámoltalanságból nincs feltámadás. A sírból legalább meg van ígérve, de Jókai még győzhet is. Az asszony szugerálja, lelkesíti, úgy szólván hipnotizálja az élet-halál harcban, mely most kettejük közt megindul. A toll és a hatalom embere közt. A toll embere puha, ingadozó, szelíd, megfélemlíthető. Ellenben a hatalom embere vakmerő, irgalmatlan és furfangos. A harc tehát egyenlőtlen, de a golyók egyformán öldöklők. Jókait hazaárulónak vádolja ő, őt meg azzal vádolja Jókai az esti lapokban, hogy az Icsi-féle kincsekből ellopta a gyémántokat. Nagy konsternációt okoz ez a rettenetes vád a népszerű miniszterellem. Szinte égnek mered az emberek hajaszála. Madarász László, mint a megsebzett vadrohamra készült, egy törvényjavaslatot fogadtatott el lázas gyorsasággal a pártjával, mely szerint halállal büntetendő mindenki, akire gyanú van, hogy az ellenséggel cimborál. Egy guillotin ízű javaslatnak az volt nyilvánvaló célja elsősorban, hogy Jókait eltegye láb alól. De éppen a vérpad faragásakor annak forgácsai közt érte utól a nemez is. Az esti lapok közleménye a gyémántokról, mielőtt ott kipattant volna, közsuttogás tárgyát képezte politikai körökben. Gróf Andrássy Manónak, kinek remek karikatúrái maradtak fönn ebből az időből, egy torz rajza már cirkulált a képviselők között, mely Madarász Lászlót ábrázolta orángután alakjában. Fején tollas kalábriai kalap, jobb kezében forradalom feliratú zászló, balban guillotine, míg a két alsó kezével egy zicsi feliratú ládából gyöngyfüzéreket emelget ki. De ez mind nem volt komoly dolog. Az emberek csak olyanok voltak akkor is, mint mindig óvatosak. Mosolyogtak a képen, fejet csóváltak a pletykán, de ezzel vége is volt. Sok ember titka maradt. De a nyomtatott betű már nagy lárma, azt nem lehet többé megállítani. Madarásznak tennie kellett valamit. Kínálta a ládákat Duceknek. Az nem vállalta, mert a ládákról le voltak a pecsétek szaggatva. Jele, hogy fel voltak valamikor törve. Most már az országgyűlés is foglalkozott velük. A Kazinczy kör, hogy ne kelljen békepártnak nevezni, mert az nem volt, a ládák felnyitását követelvén Madarász ezt úgy vélte elsimítani, hogy maga nyújtott be javaslatot, tartás közben el nem tartható tárgyak elárverezésére. Miáltal a ládák felnyitása e célból látszott elrendeltetni. Ez elmérgesedett viszálykodások a kabinetben és az országgyűlésen elkedvetlenítették Kossuthot, kitért előlük, azzal, hogy a Tisza melletti táborba ment szemlét tartani. De a rendőr miniszter ráküldött emberei, mert a megszorult róka minden utat megpróbál, még itt is ingereltek az esti lapok ellen. És néhány nap múlva a táborból küld sürgönyt Nyári Pálnak azzal az értesítéssel és parancsal, hogy Klapka seregében nagy az elkeseredés, különösen a táborkarnál, az esti lapok ellen, mely az ellenséggel való kiegyezésre, s a hadsereg elárulására izgat. Minél fogva azonnal indítsa meg a szigorú vizsgálatot. Bizony gyengén állott volna már e percben a Jókai szénája, ha Kossuth nem szigorú tisztelője a formáknak, úgyhogy ami belügy, azt a belügyminiszterre bízza, még akkor is, ha elfogultnak tartja. Így aztán a Jókai feje a Nyári kezében csak olyan biztos volt, mintha az édesanyja ölében lett volna. Megmutatta Kossuth sürgönyét az esti lapok híveinek, mire elhatározták, hogy Klapkát fel fogják világosítani a vád alaptalanságáról. Jókai legott összeszedte az esti lapok megjelent számait, kérve a tábornokot, méltóztassék átnézni és kijelölni, melyik számban van hazaárulás és hadsereg elleni izgatás. Mi isteni naivitás kellett ahhoz, hogy valaki ilyen lappáliával szuttyongasson meg egy harcoló hadvezért, ki hadra kell, lóháton ebédel, táborban alszik a köpenyegén, hogy az neki régi újságokból böngészze ki a hazafiúi reputációját. de arcok vitéz oroszlányában gyöngéd érzés lakott. Úgy látszik, haladéktalanul elolvasta az esti lapok összes számait, és még a tápió bicskei győzelem mámorában, április első napjaiban levelet írt Jókaihoz, melyben lojálisan kijelenti, hogy az a vád, amit Kossuth előtt mások állítása nyomán hangoztatott, most az összes cikkek elolvasása után teljesen alaptalan, és ő azt készséggel visszavonja. Jókainak kincseket ért a levél, melyet azonnal közzétett az esti lapokban. Klapkának ekkor nagy nimbusza volt, még Kossuth is respektálta. Ezentúl Jókainak békét hagytak. A kazinci kör föllélegzette diadalon, és most már erőre kapva nem engedte a madarász ügyet elaludni. A gyémánt pörben kiküldött bizottság a nyárjék hatalmas nyomás alatt kimondta a sikkasztás vágyát egy napon, s a rákövetkező éjjel örökre eltűnt a szemek elől, madarász szomorú alakja. Udvarán készenlétben egy menekülésre alkalmas fogat állt éjjel és nappal, mióta Debrecenbe érkezett. Jókai tehát személyében elégtételt kapott, s annyira vitte, hogy életét nem kellett legalább a magyaroktól félteni, sőt a gyanakodások, gonosz intrikák és keserű lelki szenvedések, melyeknek iskoláján Debrecenben átment. A megszabadulás, az enyhülés és élet forrásaivá válnak egy csodálatos világban, hol feltartóztathatatlan átalakulás törvényei alá esnek, testtel bíró és testetlen dolgok egyaránt. Az esti lapok, melyek úgy szólván életveszedelembe keverték mindazokat, kik beleírtak. Az ő rossz hírüknél fogva immunitásul fognak szolgálni egy év múlva mindazoknak, kikbe a bosszút álló hatalom bele fog kötni, hogy őket egy vagy más módon félretegye. Elég arra hivatkozni valakinek, hogy az esti lapokban dolgozott, és egyszerűen, mint javítható anyag löketik vissza a közönséges lakosság közé. Természetes, hogy a Jókai féle esti lapoknak csak a hírei jó. Maguk a lapok alapjában semmiben se különböznek, egy év a forradalom idejében írt nyomtatványoktól, a hang csípőségét kivéve. Éppen csak annyi vérpadot és akasztófát lehetett volna összerakni az esti lapok betű erdeiből is, mint a többiből, ha ez a hírük nincs, és hogyha a becsületes Kossalkó, a rémnapok egyik államügyésze, szívemén magyar ember. Alap egyetlen megmaradt példányát jól el nem dugja, hogy a bírák meg ne ösmerkedhessenek a tartalmával, hanem csak a híre szerint, mint életmentő dobassék latba az igazságszolgáltatásnak a véres serpenyőjén. Magának, Jókainak és a nyári körnek azonban nem használta madarász feletti győzelem semmit. Április 14-én a radikálisok trónvesztettnek nyilvánították a debreceni öreg templomban a Habsburg családot, és ezzel a békepárt el volt söpörve a föld színéről. A hadsereg üdvrivalgással fogadta a bevégzett tényt. Dupla lénunk, nincs király. Nyári ékkedv szegetten állottak félre, Jókai pedig semmit se tanult a múltakból. Tovább szerkesztette az esti lapokat, de most már radikális köztársaság párti szellemben. Jókainak ez a köpeny forgatása különféleképp magyaráztatott, de egyféleképpen sem előnyére. A politikai meggyőződésekben is lehetnek átalakulások, de ilyen ugrások nem lehetnek. Ha valaki Kossuthon innen volt, közeledhetik Kossuthoz. De hogy még át is ugorja, ilyesmi nehezen indokolható. Ha még legalább opportunus lett volna a Jókai Pál fordulása. Ellenkezőleg régi barátait, támogatóit elvesztette anélkül, hogy ellenfeleiben bizalmat keltve barátokat szerezze. Ő maga ugyan azzal indokolta később belépését, hogy a Kossuth királlyá való választását óhajtotta elkerülni, épp úgy, mint szemerebertalan miniszterelnök, és ezért állt a legszélsőbb álláspontra a köztársaságnak csinálván propagandát. De ez csak hajánál fogva előrántott érvelésnek látszik, A valódi ok abban van, hogy komoly meggyőződései a politikában nem voltak. Csak szerepeket vett föl, és azokat jól vagy rosszul megjátszotta. Nem a rossz hiszemű politikusok közül való volt, önző célokat nem ismert. Az intrikáktól távol állott, hanem javíthatatlan impressionista volt, akivel utoljára beszélt, annak adott igazat. De ha valami szerepbe így vagy úgy, ezért vagy azért belecsöppent. Azt aztán kényelmi okokból állotta végig. Annélkül, hogy komolyan hit volna irány a helyességében. Különben nem szabad feledni erről az esetről külön szólva, hogy Jókai mindössze 24 éves volt, nagy gyerek, nagy poét, és azon felül humorista, akinek a szemlencséje nevetségesre ferdíti, és liliputi módon kicsinyíti meg a komoly koponyák nagyképű működését. A hadi szerencse jobbra fordultával, midőn az osztrák fősereg elhagyta a fővárost, Jókai visszavágyott Pestre, elhatározván, hogy onnan folytatja lapját, mely így debreceni dátummal mégiscsak vidéki lap. Bár a kormánykörök is a visszaköltözésre készülődtek, Jókai mégse hozta magával a feleségét, mert a végleges győzelemre nagyon kevés volt a remény. Siralmas állapotban találta a fővárost. Egy paliszát sor szelte ketté. Az új épülettől a hajóhídig cölöp volt leverve, cölöp mellé, amely palánk arra szolgált, hogyha a pesti lakosság föllázadna, s ostrom alá venni a kaszárnyát, annak helyőrsége fedett úton vonulhasson át a budai várba. Pest lakossága. Volt is annak most lakossága. Fényes délben is ritkaság volt az utcán egy-két embert látni. Ahelyett gazdátlan éhesebbek csatangoltak az utcákon. Budára nem lehetett átmenni, mert az osztrákok kiszedték a hajóhidat, és a Lánchídnak még nem volt talapzata. De ez inkább csak Vaut Imrének volt kellemetlen, aki a nehéz időkben is szerkeszti a maga jámbor, pesti divatlapját, az asszonyok a forradalom rémnapjai alatt is érdeklődnek a szoknya és a ruha derék szabásának változatai iránt. És aki szerette estét a budai kis kocsmákban tölteni. Kívüle más író nem igen volt a fővárosban. Így viszonyok közt a visszaérkezett Jókai kapós volt. Valóságosan megrohanták a kiadók és nyomdászok. Nem csak az esti lapok kiadását folytathatta innen minden rázkódtatás nélkül, de a Hekenászt pesti írlapjának szerkesztését is átvette, havi 200 forint szerkesztői díjban állapodva meg. Hanem ez a szépen nyugodalmasan induló szalma özvegység hamar meg lett zavarva, Görgei Buda alá jött, s Henci megkezdte Pest bombáztatását. A veszedelem hírére Jókainé itthon termett az ura mellett, s vele együtt élt át azokat a borzalmakat, míg az ostrom folyt, azt a diadalmámort, amelyet Buda bevétele okozott. De a győzelmi ragyogáson is átveri magát a sötét ruhába öltözött jövendő sziluettje. Szépen adja ezt vissza a Jókai memoárjaiban megörökített ünnepi hangulatos képe, melyet a múzeum nagy termében rendeztek Buda bevételének örömére. Jókai még egyszer összejön itt állítólag Petőfivel. Az asztal végén ülnek jelentéktelen hadnagyok között. Kis emberek ők itt, ahol nagy tekintélyű képviselők és generálisok banketteznek. Lelkükre nehezedik a megsemmisülés érzete. Milyen volt a kezdet, és milyen a vég? Az ő művük ezt gondolják, de ő rájuk senki se gondol. Mellőzött szürke alakok. Egy numerus mindenik. és még ők maguk is úgy tesznek, mintha nem ösmernének többé egymásra. Cseng a pohár, előkerül a kappan, közéletünk szónoklati szárnyasa. Május vége lévén nem válthatja fel az elegánsabb fácán, megerednek a tóztok. Emelik poharukat ezért, azért, hallani kívánja a társaság ezt vagy azt. De se Petőfit, se Jókait nem, nem emlékszik már erre a két úrra senki. Tábornokok, ezredesek és hadnagyok, akik mind abból a március 15-éből születtek, mely az ő napjuk volt. Most mind valami egyébről beszélnek az amábilis konfúzióban, mely a bankettek aranyos köde gyanánt ösmeretes. De Jókaiból is kikívánkozik egy bizarr ötlet, úgy lehet csak a vad tóztok között. Iszom azokra a hősökre, mondja, akik még ezután fognak elesni. Síri csönd követte baljóslatú szavakat, egy-két ember megkérdezte. Ki az a szőke tacskó, aki most beszélt? Aztán napirendre tértek fölötte, csak azt a bontáskor lépett hozzá még egyszer utoljára régi jó barát Petőfi, oda kocintván poharát a Jókaiéhoz. Köszönöm, hogy rám köszöntötted a poharadat. Ez volt az első békülő szó köztük a nagy haragótas, ez volt az utolsó szó is, mert a halhatatlan dalnok hozzáintézett, többet az életben nem beszéltek egymással. Nem volt most Pesten valami kellemes élet, kivált Jókainak látnia kellett, hogy zérussá lett a nagy numerus kezdett lenni másfél év előtt. A szerkesztés is divatját múlta. Alap nem volt már hatalom, mint az előtt, egyáltalán nem volt már semmi hatalom. Senki se fogadott szót senkinek. A parancsolók megvoltak többen, mint kellett volna, de az engedelmeskedők vesztek ki. Pest majdnem néptelen volt. A házak nagy része összerombolva, a boltok becsukva. Kereskedők kezdtek nem bízni többi a magyar bankóban, inkább eldugták portékáikat. A vendéglőkből csak néhányban füstölt a kémény. A lapcsinálás rosszul ment. Senki se prenumerált, sőt már nem is olvasott senki. Megunták a híreket. Annyi hírt hallott az ember minden percben ingyen jövők menőktől, hogy végre megundorodott a hírektől, melyeknek csak egy század része volt igaz. Az országgyűlés el volt napolva 4 hétre. A képviselők szerte széletek az országban. A kormány egészben el nem jött Pestre, sőt maga a kormányzó is Debrecenben maradt még. Görgei egyik rosszul irányzott kartácsától meggyulladt a királyi rezidencia. A közönség rögtön megcsinálta a legendát, mintha mindez azért történt volna, hogy Kossuth bele ne költözhessék. Tehát témák se voltak, melyekért Debrecent elhagyni érdemes volt. Az esti lapok és a pesti hírlap dacára a Jókai ötletességének, azzal a generális mártással dolgoztak, mely a nagy frázisok puffogtatásával bírta még a hiszékenységét vesztő közönséget a nagy álmok világában tartani. Bár már akkor szinte kétségtelennek látszott, hogy az orosz hadsereg átlépi határainkat. Pálfi, a halálos ellenség is eljött Debrecenből. Ő is a fővárosból akarta szerkeszteni márciusát, és mivel hogy az előbbi kormány megbukott, angol ésszel éresen bírálta a mostani kormány tetteit. Jókai ezúttal kevésbé veszedelmes cikkanyagot talált, Kossuthnak Pestre jövetelét sürgetve lapjaiban, hiszen valamit csak követelni kell. Kossuth csak ugyan el is jött később Pestre, de Pálfi Albert. Megjárta a maga témájával, mert a rendőrfőnök Hajnik Pál az éles kritikáért egyszerűen lecsukatta a sajtószabadság kikiáltásának második esztendejében. Érdemes említeni, hogy maga Jókai ment könyörögni Hajnikhoz, eresszék ki az ellenségét. Az ilyen nagylelkűségi, frappáns pózokat mindig szerette, hősei mind ilyenek. S ő maga is hőseit játszotta, ha tehette, s ha nem nagyon kényelmetlen volt a játék. Különben ez az egész pesti élet már csak rövid ideig tartó fény, alkonyodik már és borul éjszak felől. A szent harc végéhez közeledik. Az egyik császárt levertük, mert ha nem vertük volna le, bizony nem kiáltana segítségért a másikra. Gyere, mert nem bírok velük. És a másik császár friss hada megindul erre ölni ismeretlen népeket, akik neki nem vétettek. Ez az ördögök etikája. És amit országokon köröztül egyre közelebb, közelebb hangzanak az ütemes lépések, s a kozák lovak csattogó patkói, a végleges győzelem iránti remény egyre halványodik a szívekben. Az országgyűlés tagjai a határozathoz képest mind a mellett összegyülekeznek a szünet után Pesten. De Kossuth nem titkolta, hogy egy napra se biztosíthatja őket arról, hogy a muszka itt nem terem. Az pedig nem respektálja az immunitást. A képviselők erre megbeszélés szerint Szegedre kezdték fordítani a kocsirudat, hová nem sokára a kormány is követte őket. Jóka is a menekülőkkel tartott, megértetvén Hekenásztal, hogy a lapot lehetne még ugyan folytatni, ameddig lehetne. De az előfizetőknek már nem lehetne megküldeni, mert azok már mind futnak, a világ minden része felé, ahol még nincs muszka vagy német, és éppenséggel nem küldik be a lakcímeiket a kiadóhivatalba. Hekenászt belátta, és fölmenti a szerkesztés alól. 100 forintot adván végkielégítésül, amellyel megkezdje bujdosó pályáját. Nejét nem vitte egyelőre magával, mert teljes bizonytalansággal indult meg. Minden cél nélkül Kecskemétnek, majd Szegednek. Hol rekruta tábor gyülekezett a város alá. De már ez aligha fog verekedni. A gyülekező tábor híre oda csábítá a menekülőket. Jókait is kioktatta Hekenászt, hogy csak arra tartson, oda igyekezzék, ahol a nagyurak vannak, ott nem éri semmi baj. Ez idő szerint pedig Szegeden voltak a nagyurak, a kormány és országgyűlés tagjai. Grófok és bárók, sőt még Gertrudis királyné is megérkezett, Kőrösi Sándorné barátnéjával nem akarván sokáig magára hagyni ifjú férjét. Szeged annyira tele volt idegenekkel, hogy nem mindenkinek jutott lakás. Jókai meg a nagyurak is a gyékényes szekerekben háltak, melyek a nagy piacot és a többi tereket ellepték. Ember emlékezet óta nem volt olyan forgalom Szegeden, pedig a forradalom alatt ugyancsak sokszor ébredtek arra a szegediek, hogy tele van a város nyalka úrfi honvédtisztekkel. Csata van valahol, mondották gúnyosan a cívisek, és többnyire kisült másnap harmadnap, hogy csata van valahol a környéken. Ez egyszer azonban civil urak és nagyúri dámák, sáskányi sokasága nyüsködt az utcákon, és elfoglalt minden zegzugot a városban. Úgyhogy az élelmiszerekben is beállott a drágaság. Degré Alajos huszárkapitány följegyzése szerint 1 forint volt a leves, két szegedi vendéglőben. 3 forint egy pecsenye. De a főpincér még azt is megkérdezte, hogy milyen pénzzel fizet az illető, mert a Kossuth bankó már abba kezdte hagyni a járást. Szegedről nejével menekült odáb Jókai. Ez a kalandos útja adja az inspirációt a Bújdosó naplója című töredékhez és az életem legszomorúbb napjaihoz. De előkerül az a politikai divatokban, és egyebütt is, összekeverve költött dolog való dolgokkal, mint az ördög mákja a gazdag ember kölesével. Ezen rettegés közt, megbízhatatlan hírek és önijesztések közt folyik le az út. Ott a muszka, erre jön a muszka, akármerre indulsz, mindenütt bele lehet szaladni a muszkába, mert bizonyosan nem lehet megállapítani, hol van, honnan jön és hová megy. Csak úgy gondolom szerint húzódnak a menekülők szekerei a melléktakon messze, ameddig a szem lát, mint alig észrevehetőn mászó cserebogarak feketednek az augusztusi napfény szikrázó aranyába. Mély szívet facsaró látvány e bizonytalan végzete felé haladó tömeg. S még talán valamennyi menekülőnél legelhagyatottabb, legszánandóbb a szerencsétlen Jókai. Neki jutott a forradalomból a legnyomorultabb osztályrész, mikor a többiek élvezték a küzdelem mámorát, a dicsőség édességét, barátjaik tapsát. Ő már akkor is csak szenvedett övéitől, s most noha bizonyos lenézéssel méregetik a tinta lovagot, katona egyenruhába bújt ismerősei, végig kell járnia velük a kínszenvedések egész kálváriáját. Aztán mindenkinek van valami helye, ahová igyekszik, ahol szeretettel elrejtik. Egész bizonyosan el nem árulják. Csak ő neki nincsen, megy, amint Heken azt mondta a nagy urak után, mert ezekre kerül legutoljára a sor. De egyszer ezek a nagy urak is elfogynak. Fenyegetően int csontos kezével a rettenet ruháiba öltözött jövő. Rózát Gyulán hagyta, mert egy szép asszony anélkül is veszedelmes podgyász. Figyelmet von magára, egy híres asszony pedig azon kívül ismertetőjel is lehet, kiváltva az állöltözet szüksége talál beállni. Egyedül indul Aradra, értesülvén, hogy ott van a kormány és az országgyűlés. Itt még egyszer együtt találja a debreceni sakjátszma figuráit, fehéreket és vörösöket. De mi változás? Kik ott egymást ütötték, most a sors csapásai alatt összesimulva egyek szeretetben és patriarkális érzésekben. Még egy titkos értekezletet tart augusztus 8-án, mintha bizony titkolni lehetne az agóniát. Az értekezletnek egyetlen tárgya volt a kormány kijelentése, hogy az országgyűlés biztonságáról nem képes többé gondoskodni sem itt, sem sehol. Sokan a képviselők közül még aznap menekültek, ki ahová a legjobbnak találta. Jókait Nyári Pál vette oltalmába, szalonta felé vive őt. Vörös Marti bajzával egy másik kocsin ugyanezen a vonalon. Lopták az életüket. Simándon azt hallották, hogy az orosz tábor már Nagyváradnál áll. Simándon megháltak, és másnap mentek be szalontára, ahol Jókai Arany János látogatta meg. De nem ízlett a költészetről, irodalomról való beszélgetés, s a politikához túlságosan egyszerűnek látszott a szalontai hajdú. Hát inkább Leiningen és Nyári társaságában töltötte szalontán az idejét. Míg nem az Arad felé vonuló görgei seregéhez látszott nekik legokosabbnak csatlakozni, és megint visszatérni Aradra. Közvetlen közelből hallhatta a nagy nemzeti tragédia végjeleneteit. Sajnos, hogy nem tudta híven leírni, amit leírt, annyira nem hasonlít ahhoz, ami történt, hogy szinte olybá tűnik fel, hogy csak harangozni hallott valamit. Már is tárgyalások indultak meg a kormány és az odaérkezett Görgei közt, ki már akkor a fegyverletétel szomorú órájára készült. Gyorsan fejlődött a keserű gyümölcs. Görgei személyesen is tárgyalt Kossuthtal, de főleg sűrű levélváltások folytak. Görgei lakása Óarad és a vár közt, ahol Kossuth lakott, és Csányi lakása közt, ahol a kormány egy-két tagja mindig található volt éjjel és nappal. Nyargoncok szaladgáltak üzenetekkel, levelekkel, meghívásokkal. Augusztus 10-én este felé plakátok jelentek meg az utcákon, melyeken összehívatik az országgyűlés másnap reggeli 9 órára. Az országgyűlés hol van az már? Hanem azért mégis megjelentek a városház termében néhányan. Vesze János, Szacsvai, Imre, Nyári, Pál, Ivánka, Zsigmond, mindössze 10. Komoly, szomorú alakok sápadt arccal, álmatlan szemekkel, és mintha halott feküdnék a házasztalán, suttogva beszéltek. Ez volt a világnak a legcsendesebb országgyűlése, ez is Aradnak jutott ki talán, reciprocitásképpen, mert itt tartatott a leghangosabb is, második Béla idejében. Pont 9 órakor megnyitotta az öreg Palóci László, ekképpen szólván reszketek hangon. A tetszhalott lengyel nemzet 4. ezredének az osztrolenkai csata után csak 10 bajnoka maradt életben. De ez a 10 hős megvédte a harci zászlaját, és így az egész ezredet képviselte, mit fel is jegyzett a történelem. Mi is noha csak 10 vagyunk, mert együtt vagyunk. Ez órában még a nemzetet képviseljük. És most közlöm a tisztelt házzal, kormányzó által közölni meghagyott helyzetet. Jelentette, hogy a fegyverletétel el van határozva az orosz sereg előtt, hogy a haza elveszett, s könnyekre fakadt, mire az egész tisztelt ház könnyezni kezdett, és a karzat is sírt odafenn. És az ég csatornái megeredtek ez alatt odakünn, így záródott be a legharagosabb országgyűlés, mely a 100 cézárok családját trónvesztetnek nyilvánította. Csányi közlekedési miniszter szakmája volt most a legfontosabb. Többi reszort nem ért semmit. Igen, ha lett volna egy jövendőmondó miniszter, aki a viszont nem látásra búcsúzó és egymást ölelgető képviselőknek megjósolja, hogy 11 év múlva megint együtt lesznek, megint tisztelt ház lesznek, az nagykövet gurít le szíveikről. De jövendőmondó miniszter nem volt. Azért volt pedig kizárólagos becse a közlekedési reszortnak, mert ezt úgy fogták fel még akkor, hogy a közlekedési miniszter feladata tudni az utakat, hol biztosabb, veszélytelenebb a közlekedés. 2 szobából álló lakása tele volt tudakozódókkal, búcsúzókkal egész nap. Csányi 2 szobája volt az utolsó terület, amit még hazának nevezhettek. Itt tartózkodott Jókai is, miniszterek jöttek, mentek, ez volt a központ. Nyári Pál arra beszéli rá a képviselőket, hogy maradjanak a táborral, ne meneküljenek. Történjék, aminek történni kell, legalább ne essék az a szégyen, hogy a nemzet képviselőit kukoricák közt mocsarakban fogdossák össze. Csányi ellenben a menekülés mellett van. Ő már sejti, hogy miért. Az öreg ember ösztöne csalhatatlan mégpedig. Facset felé mondja az utat járhatónak. A külföldre való menekülést ajánlja. Én is csak azért maradok, mert már öreg vagyok, és ebben a földben akarok pihenni. Nyugodt, ruganyos, ír, tárgyal, dolgozik, s közben még anekdotákat is mond Jókainak. Ezer meg ezer dolga van, folyton jönnek-mennek az emberek. Történnek frappáns epizódok, és még történni fognak a mai napon. Itt írják alá lemondásukat a miniszterek részben, itt készül a szomorú okmány, melyben Görgeire ruháztatik a diktátorság. A két szobában alig lehet mozogni délfelé és kora délután. Csak azután kezdenek megfogyni a látogatók, és velük a két szoba holmia is. Apró csecsebecseit, tőreit, pipáit, óráit, kardjait, gyűrűit, láncait, pisztolyait, becses műtárgyait szétajándékozza a menekülő barátoknak. Neki már nincs azokra szüksége. Könnyekig megindító látvány volt. Ez aggastyánnak készülődése a halálra. Ő már látja azt feléje lépegetni. Ő már tud mindent. Olvasta az okmányt, melynek kinyomtatását itt az ő szobáiban várja az igazságügyminiszter, s melyben ki lesz jelentve, hogy este 8 órától kezdve Görgei a diktátor. Az óramutató 2-n jár. Most gurul ki a várból egy 4 lovas hintó, és sebes vágtatva robog a Radna felé vezető utcák. Mélyen behúzódva a fedéllek hátuljába, egyetlen alak ül bent sötét gondolatokkal, akik véletlenül megpillanthatják, egymásnak adják a leverő hírt. Kossuth menekül. Görgei már délelőtt megkapta az átruházó okmány eredetiét és a minisztérium lemondását, de a hatalom csak este kezdődik. 8-10 óráig nincs úra nemzet felett, beáll az ős állapot. Kossuth óvatos volt, attól is tarthatott, hogy Görgei azzal kezdi a diktátorságot, hogy őt vagy a kormány valamely tagját elfogadja. Titokzatosnak, félelmetesnek látszott a zseniális szepességi ember, aki tényleg nem volt őszinte. Erre a néhány órára esetleg szükség lehet. Ez az ember siet. Mi egy kezébe jut az átruházó okmány, az első dolga, hogy a koronáért küld. De Szemere is sietett, és már egy fél órával előbb elutazott a szent koronával és jelvényeivel. Mindebből az következik, hogy Kossuthnak is jó lesz sietnie, amint hogy vágtat is már a hintó Radna felé, és a szikrázó nap még magasan van. Hatalmas órajelző az utas előtt, amint száll, alább, úgy jut közelebb Görgei, minőtt kevés halandó nyerhete földi pályán a roppant hatalomhoz. Roppant hatalom. Ugyan-ugyan ne legyetek nevetségesek, elszéledő vezérekik a halál elől és a halál elé siettek, és te nemzetet szívéhez nőtt óriás. Miféle hatalmat adtatok ti át annak az embernek, akit mindnyájan gyűlöltök? Egymásra raktátok a felelősségeiteket, és azt mondtátok, itt a legfőbb hatalom, letesszük kezeidbe a haza sorsát. Volt is már a ti kezetekben a haza sorsából valami? S ha nap lenyugszik, mit tegyen szegény feje az úgynevezett diktátori hatalommal? Leül vele íróasztalához a fegyverletételi módozatokat megfogalmazni. De a megrázó jelenetek, melyek még ezután következnek, nem ennek a munkának a keretébe esnek. Jókai nem várta be azokat, kezdte már észrevenni Hekenaszt bölcsességének sántikálását. Ez egyszer éppen a nagy urak közt ólálkodik a legnagyobb veszedelem. Az én életem regényében közli-e napokról való emlékeit. Kár, hogy késő akkorában, amikor már elhomályosultak és révetegek. Mondja, hogy ő maga is öngyilkossági gondolatokkal foglalkozott, de annyi pátoszt és cikornyát vegyít előadásába, hogy ez a szándéka is csak művészi hangulat csinálásnak tetszik. Azt írja, hogy Csányi és Nyári beszélték le elépésről. De ez végre is irreleváns. Az akarás a leghosszabb létrája az emberi természetnek, melynek tömérdek foka van. Hiszen valószínű, hogy nem maradtak rá a nagy impressionistára mély hatás nélkül a látottak, kivált nagyon megrendíthette, mikor a vészbíróság elnöke Molnár József volt pesti ügyvéd, szeme láttára lőtte meg magát. S különben is ellehetett keseredve, bizonytalan, sőt visszaijesztő jövő várt rá, mert noha egy uncia vért nem mondott ki az ellenségből, mégis ellehetett készülve, hogy halállal lakol a cikkeért, ha elfogják. Valóban a gondviselés saját szerű műve, hogy amint másnap leorgasztott fejjel megy az utcán, a mellett elhaladó fürhétces bricska kocsiról rászól a paraszt kocsis. Gyere, ülj fel, Jókai! Habozva tekint szét az utcán, kiszól hozzá, de más élőlény nincs, csak a paraszt. Elviszlek a feleségedhez, mondja a lobogós ingű kocsis, Gyulára. Jókai megnézi figyelmesen, és Kossuth titkárjára, Rákóczi Jánosra, elkeseredett politikai ellenfelére ösmer benne. De volt is most már politika. A pártoskodást, mint egy rossz álmot elhessent egy dermesztő fuvalom. Világos felőljövő. Veszedelemben egymásra találnak a magyarok. Elfogadta az ajánlatot, és a Rákóczi kocsiján menekült a megelevenedett országutakon, melyek tele vannak menekülők sokaságával. Kopott ruhájú honvéd, ilyett arcú polgár, roskatag siránkozó gyermek, tarka zűrzavaros egyvelekben. Podgyászos szekér, száguldó lovas. Megy-megy vaktában hajtva a rémület és élet ösztön által. Van, aki szembe jön, az is menekül. Van, aki oldalt megy úttalan utaknak csapva, az is menekül. És egyik se tudja, nem megye éppen a veszedelembe. Így ért be Jókai Gyulára, teljes lelkéből megunva a bujdosást, barangolást. Pedig még csak augusztus közepe van. És ez így fog tartani az imankós karácsonyig. Nejét ott találta, akinek már kész terve volt a férje elrejtésére. Ebben irkált, ebben tanácskozott fűvel, fával. Végre a kis kövér Telepi György, a színház komikusa tanácsolta neki a legjobb helyet. Tardona községet a borsodi hegyek közt, ahol a felesége nővére Csányiné lakik. Itt olyan biztonságban lesz, mintha az észak-amerikai prérikben volna. Rákóczi János az asszony kérésére késznek nyilatkozott oda fuvarozni Móricot. Akkor még voltak szolgálatkész lovagok. A Sajó völgyétől oldalt hegyektől környezve fekszik egy kis falu, melybe begyepsedett dűlőút vezet. Egy-két kerék nyom rajta, mintha valaki eltévedt volna. Elrejtett zug, alacsony házikók a völgykatlanban, kis patak szeli át. Ösmerhetjük az egész vidéket, a barátfalvi lévi tábor. A falu felső végén állt a Csányi Benyáminné háza, hogy talán ott áll még most is. Ide fordult be egy úri forma bricska, nagy esemény a faluban. A bakon erős nézésű nagy bajuszú kocsis, és egy csinos szőke inas ült. Hátul pedig feltűnő szépségű magas, sugár termeti úrhölgy, dobozok, táskák, bőröndök sokasága között. Mondanunk is fölösleges, hogy a kocsis Rákóczi János volt. Az inas Jókai Mór, az úrnő pedig Jókainé. Csányék nagy szívességgel fogadták az érdekes vendégeket, úgy szintén Csányi sógora Rácz Endre, a tardonai pap. A parasztok nem sokat törődtek velük, más kabátos ember pedig nem lakott a faluban. Jókainé ott maradt néhány napig, de Rákóczi csak a fáradtságot pihente ki, és másnap már Csányi vitte el kocsiján, mint cselédjét Gömörbe, Runyára, ahol ismerősei laktak. Visszatérvén a Csányi kocsia néhány nap múlva Jókainét vitte be Miskolcra, ki már sietett Pestre, mert játszania kellett a Nemzeti Színházba. A bujdosó egyedül maradt most töprengéseivel, fájó emlékeivel, és a bizonytalan jövő rémképeivel a csendes Borsod megyei faluban, ahová csak a madár jár. Jó dolga volt itt aránylag, mert még gyanút se keltett a köznépnél. Inkább félkegyelmű embernek tartották, mint sem rejtőzködő vitéznek. Erre különösen némely furcsaságai szolgáltattak okot, hogy mikor a határban sétált, elhajította görbe botját, és rögtön szaladt utána fölkapni. Apró malmokat készített, bicskájával örökké faragcsálván, elbocsájtotta a patak vizén, és a falusiak rámondták, a gyermek. Nagy sétákat tett egész a dédesi váromhoz a bükk szikla tömbjére, az odvas kőre vagy a Szentlélek hegyre a pálos korostor romjaihoz, hol elvadult gyümölcsfákat és kerti virágokat lehet találni. Némelykor szalonnát vitt magával tarisznyában. Tüzet rakott, ott sütötte meg nyárson, kenyérre csöpögtetve. Ez egyedül való bolyongásaiban szerette meg úgy a zordon természetet, amelyel összepajtáskodott. Ez abszolút magány kellett neki. Ez volt az utolsó iskola. Itt az ember nem járt a helyeken jobban, szabadabban érezte magát, mint a négy fal között, hová az őszi esős idők mind inkább beszorították. Mindig szívdobogva tért meg a csendes Csányi házba rettegve, hogy mi várott rá. Szerencsésen elkerülte a veszedelem, de a rémhírek ide is eljutottak, hogy Kalapka föladta Komáromot, mégse volt hát bevehetetlen vár, hogy mi történt Aradon október 1-én, és hogy mi történik az új épületben folytonosan. Elfogatásokról, bebörtönzésekről járt a hír, ami meg is szomorította, meg is vígasztalta, mert az ő sorsa legalább ez ideig kedvezőbb volt, a sok érdemes emberénél, kik Olmütz és Kufstein kazamatáiban sínlőtt. És voltak napsugaras napok is Tardonán, amikor ott toppant a színháztól szökve, s veszedelmes utakon érkezve a szerető asszony, aki megvígasztalta ilyenkor, és reményeket éreztet benne a jövő iránt. Az utóbbi azonban nem sikerült teljesen, munkakedvét az egész idő alatt nem találta fel, ami jele a fásult eltompultságnak, egyszer se nyúlt a tollhoz. Vége a kilencedik. És mikor a házi úr, különösen a tiszteletes úr, akivel sakkozni szokott, erre ösztönözték, azzal hárít el magától. Minek írja, hiszen azt se tudom, van-e még nemzet, mely olvas, és van-e haza odakül. Semmi se hasonlítható ez szomorú napokhoz. Szeretteire gondolni otthon a lerombolt, összebombázott komáromban, akik őre általán nem is gondolnak, akik őt a szíveikből kizárták. Rettegni minden következő pillanattól, hogy a zsandárok nyomára jönnek, elfogják, felakasztják. S rettegni attól is, hogy mi lesz vele, ha el nem fogják és fel nem akasztják. Mihez fog, miből él meg? Kevésségét, önérzetét összetörte a vigasztalan helyzet. Ismételve fordul anyjához leveleivel, melyeket feleségétől küldött, s melyeket Csengeriné közvetített, bocsánatát és segítségét kéri, miután azonban az öreg asszony makas és kiengesztelhetetlen, Móricz sem tartózkodó tovább. Kivált az október 18-án kelt levele nem éppen rokonszenves, arra igyekszik rávenni anyját, adja el a földbirtokot, amelyből élt, és annak az árából elégítse ki. Az anya neheztelését még csak szítják a levelek, s a fiú keserűségét, növeli a szülő anya rideg közönye, ennyi bal szerencse közt. Közel 4 hónapig tartózkodott a jólelkű Csányi családnál, hogy egyforma vendégszeretettel gondozták, kényeztették, mint egy kedves családtagot. Nyár végén jött oda, s még a zuzmarás december is ott találta. Karácsony szombatján azonban megjött Róza asszony, nagy viklerekbe bepójázva, hidegtől kimart arccal, fülekkel és orral, de boldogságtól csillámló szemekkel. Volt öröm, ölelkezés. De hát még mikor keblébe nyúlt, és egy összehajtogatott levelet húzott ki onnan, oda nyújtván azt mosolygó arccal az urának. Jókai mohón bontotta fel. Egy komáromi menlevél volt, az úgynevezett gelejtsein, melyet Klapka a vár föladásánál kötött ki katonáinak. Ezt nevezték akkor jó papírosnak, nem a bankok részvényeit. Szigligeti Ede testvére, Szatmári honvéd kapitány szerzett egy ilyen kitöltetlen űrlapot, melybe aztán a jókai személy leírása került. Általában feltűnő az a sajátságos belejátszás a szigligetieknek a jókaiék sorsába, valahányszor egy-egy fordulóponthoz érnek. Az asszony tehát nagy karácsonyi ajándékot hozott, de még talán nagyobb az, amelyért a zsebébe nyúlt, mikor már jókai kigyönyörködte magát. Ez egy kis csomag arany volt, melyet Csengeriné sikeres közben járására öreg Jókai Józsefné küld bújdosó fiának némi segítségül. Örömkönnyek öntötték el Jókainak az arcát, ereiben más vér kezdett nyargalni, mint ha kicserélték volna. Ez sok, nagyon sok volt egyszerre. A menlevél szabadságát adta vissza, a küldött segítség pedig leveszi róla a nyűgöt, a varázslatot, a balsorsot, az átkot. A bosszúálló démon visszahívatik az anyai imádság erejével. Immár megint fordulhat a pályája a mélységből, a magasságba, a csillagok felé.